Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Az agrárpetíciót népszerűsítették Gyöngyösön, 5 éves a Miskolci Újrahasználati Központ, megtartották a hagyományos őszi trófeamustát fűzérradványon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Európa nem vállalhatja magára a világ összes a klímaváltozás során okozott kártételének következményeit. Erről beszélt Jakab István Gyöngyösön, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által indított online petícióról tartott tájékoztatón. Az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke tarthatatlannak nevezte, hogy mi korlátozzuk mindenért magunkat, miközben mások abszolút versenyképesen úgy hozzák ide termékeiket, hogy azokat természetromboló módon állítják elő vagy termelik meg. Jakab István a Megvédjük a magyar gazdákat el a kezekkel az agrártámogatásoktól, agrárpetíció indult, című tájékoztatón elmondta. Elkészült az Európai Bizottság tervezete, amelyről a készítői azt gondolták, hogy annak mentén majd kiegyeznek az európai gazdákkal, ám a tervezet valamennyi polgárt érintő veszélyt jelent. Ezt az őrültséget idejében kell megállítani, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezet ellen aláírásgyűjtés petíció indul a www.agrárpetíció.hu oldalon. Ezt annak érdekében indították, hogy az Európai Bizottság ne vegye el a gazdáktól a terület alapú támogatásokat. Az idei év jó gazdasági évnek indult. Az év elején megfelelő mennyiségű csapadék esett, így a kapásnövények időben kerültek a talajba, nyár elejétől azonban az őszivetések kényszeréres stádiumba kerültek, minden felgyorsult és hamarabb kellett elkezdeni a betakarítási munkálatokat. A részletekről Szendrei Lászlót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Minden egyes etapban adtunk tájékoztatást, hogy mi újság a földeken. Most már talán reálisabb a kép, hiszen november van. A betakarítási munkák teljes mértékben befejeződtek. Legutóbb, mikor itt volt, arról beszéltünk, hogy hát igen, a kapásnövényeknek gyakorlatilag annyi, jó a takarmánynak jó lesz, de most akkor látjuk most már a nagyjából képletet, itt Hevesvár megyében mi volt a helyzet.
Hát igen, eljött a november, ez gyakorlatilag a számadás ideje a juhászok életében is, tehát a birkákat ugye behajtják az akólagba, ilyenkor számadást vett a számadó juhász. Hát Hevesvár megyében, mint agrárkamara elnöke, én fölhatalmazottnak érzem magam, hogy mint számadó juhász beszámoljak a Hevesvár megye helyzetéről, és hát elmondjam, hogy mi is történt ez évben, bár szerintem a nézők közül nagyon sokan vannak, akik a saját bőrükön tapasztalták. Kora tavasszal nagyon bizakodóan tekintettem az évre, hisz a Hevesvár megyében az eső mértéke az éves eloszlásban körülbelül 5-600 mm szokott lenni. Ebből egy olyan 150-200 mm lejött tavasszal. Én azt mondtam, hogy egy jó gazdasági évnek nézünk elébe. Nagyon pozitívan álltam hozzá, hisz a kapás növények is időbe kerültek a talajba, megfelelő talajba kerültek. Hevesvár megyében nem is volt olyan földterület, ami igazából hasznosítható, és nem volt megművelve, és nem volt időben elvetve. Tehát a gazdatársakkal folyamatosan konzultálva, egymás segítve próbáltuk ezt megoldani, hogy ez így menjen. Az őszivetések szépen serkentek tavasszal még. Tehát egy boldogan jártam a határt, és néztem szét, és annak ellenére, hogy gazdasági nehézségek már akkor is körvonalazódtak, hisz előző évben már az ukrán gabona helyzet, a piacvesztés, akkor az inputanyagok magas árak miatt ugye nem túl pozitív volt a kép, de azt mondtam magamban, hogy termés átlagokkal szerintem olyan különösebb gond nem lesz. Tehát sem az őszi, sem a tavaszi vetésnél. Hát az időjárás bebizonyította, hogy az optimizmusom az alaptalannak bizonyult, hisz, hogy mindenki jól emlékszik rá, hogy nyár elejétől betört a forróság. Gyakorlatilag az őszi vetések egy kényszerített stádiumba kerültek, tehát minden fölgyorsult, tehát egy két héttel, három héttel minden növényi kultúra előrébb került a betakarítás szempontjából. Itt beszámolhatunk, hogy az őszi kalászos növényeknél is kényszer érettekké váltak, tehát Péter Pán előtt, a betakarítás ominózus ideje előtt már bele kellett küldeni a betakarító gépeket, a kombányokat a táblába, hogy ne legyen nagyobb a veszteség a szokásosnál.
Megalakulásának 5 éves évfordulóját ünnepelte a miskolci Mirehu Nonprofit Kft. Újrahasználati központja, amelyet hetente több százan keresnek fel, kedvezményes használt bútorok, ruhák, edények, játékok, könyvek vásárlása miatt. Ladányi Roland, a Mirehu ügyvezetője hangsúlyozta, maga a vállalat sem régi, tavaly volt 10. éves, amiben most egy jelentős mérföldkő, ez az 5 éves születésnap.
Amikor elindultunk az újrahasználati központ megnyitásával, akkor alapvetően egy használt termék boltot akartunk nyitni, és hát az elmúlt évek során egy nagyon komoly fejlődési évet sikerült leírnunk, eljutni egy bolttól a mai állapotig. Ez több dologban valósult meg. Alapvetően a legelső ilyen meghatározó elem volt, hogy az országban egyedülállóan itt a Miskolci Újrahasználati Központnál mi kimegyünk a lakosokhoz. Hát, ha ők felajánlják a nem használt termékeiket, bútoraikat, akkor mi kimegyünk és el tudjuk hozni. És ez egy nagyon komoly kényelmi funkció, és ez megteremtette azt az alapot, hogy nagyon komoly darabszámú termék került be hozzánk. A másik oldalról pedig elkezdtünk abban gondolkodni, megint csak elsőként, hogy hogyan lehet ezeket a régi bútorokat újra gondolni, és elkezdtük felújítani. Létrehoztunk egy felújító műhelyt, és a jó állapotú bútorokat pedig újra gondolva, újra húzzuk, felújítjuk, festjük, újra kárpitozzuk, akár hulladékkal is. Itt leginkább van textilhulladék gyűjtésünk folyamatosan, és akkor azon belül farmerra húzzuk be, de van arra is lehetőség, hogy mondjuk újra kárpitozzuk egy normál kárpitanyaggal is, és ez megint egy különlegességet adott ennek, hogy egyedi megjelenésű bútorokat tudtunk létrehozni. Jellemzően azért, ami nagy számban fordul meg, nem azok a bútorok, tehát az látszik, hogy a bútorcserék azok, amik nagy tömegben jelennek meg, szekrénysorok, ülőgarnitúrák, ezek bejönnek általában heti szinten, és egy hét alatt ki is pörögnek egyébként a boltból, tehát itt van egy komoly igény is rá, de megjelennek az apró termékek, háztartási termékek is, játékok is, jellemző az is, hogy a gyerekek mondjuk már korosodnak, nincsen rá szükség, és a kinövék, de ugyanúgy a sporteszközökre is, bakancsok, görkorcsaják, mind, amit kinőnek, az egyébként ugyanúgy használható, és ide bekerül a boltba. Nagyon szép számokkal büszkélkedünk, nagyjából napi 100 vásárló az, aki itt nálunk vásárol, és körülbelül a termékek száma az meghaladja 600 darabot, tehát nagyon komoly mennyiségről van szó. Emiatt már most októbertől sikerült elérnünk azt egyeztetve a konceszorral is, hogy hetente az egy napi nyitvatartást tudtuk bővíteni, és már heti két alkalommal szerdán és pénteken vagyunk nyitva. Nem csak az elvekről szól ez alapvetően, hanem egy gondolkodásmódról, hogy az a legjobb hulladék, ami nem keletkezik. És a megelőzés a legfontosabb, hogy ne váljon valami hulladékká, hanem amíg lehet, azt használjuk, és alapvetően ezt a szellemiséget követjük mi is, hogy ezek a termékek, bútorok nem válnak hulladékká, mert egyrészt valakinek még ezek hasznosak lehetnek, másrészt pedig, ha ezt fel tudjuk újítani, és kicsit megjavítjuk, akkor ez bármelyik mai lakásban is gond nélkül beválható és behelyezhető. A következő tervünk az, hogy létrehozunk egy webáruházat. A bútorok mellett kihasználva a kollégáink kreativitását, elindultunk egy autó alkatrészekből készített asztalok, lámpák, dizájnlámpáknak az irányába, és el szeretnénk egy webáruházat létrehozni, ahol mind a bútorokat, mind ezeket a egyedi eszközöket meg lehet venni. Alapvetően a vállalkozásoknak gondoljuk, hogy akik meg tudják venni a fenntarthatóságuknak a bemutatására ezeket a termékeket.
A zempléni régióban működő vadásztársaságok bevonásával megtartották a hagyományos őszi trófeamustrát a Füzéradványi Károlyi Kastély parkjában. Danko Aliz, a létesítmény vezetője, az esemény kapcsán elmondta, igyekeztek minél színesebb programcsokrot összeállítani, hogy ne csak a szakmabeliek, hanem az érdeklődő családok tagjai is találjanak kedvükre való foglalkozásokat.
Egy hagyományosan megrendezésre kerülő őszi trófeamustráról beszélünk, évek óta visszatérő vendégeink itt a Füzéradványi Károlyi Kastély parkjában a környező települések vadásztársaságai, akik trófeákkal és egy tetitékkel is megörvendeztetnek az idén is bennünket, és várják szeretettel, trófea bírálattal is, és bemutatóval is az érdeklődőket. A rendezvényt családi jellegűre szerveztük. Rengeteg gyerekprogrammal várjuk az ide látogatókat, és emellett egy időszaki kiállítás is nyílt. Tirpák Sántor hollóházi festőnek a vadászati témájú kiállítandó tárgyaiból, festményeiből és porcelányaiból. A vadászat szerves részét képező állatokról beszélünk. Vérebes nyomon követés, németvizslás vadászati bemutató. Nagyon érdekes lesz, vízből fogják kihozni a kutyák az elejtett vadat, illetve annak imitálását, és emellett solymos bemutató is lesz, úgyhogy igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy az összes vadászati ág tudja képviseltetni magát. Emellett lézerlövészettel az alaksorban várjuk a sötétben az izgalomra vágyókat, papírszínház előadással, gyerekeknek, népi játszótérrel, tehát egy igazán gazdag és színes programot állítottunk össze.
A kiállított trófeákról és a mögöttünk lévő vadászati szezon eredményeiről Budai Péter, az Északerdő ZRT hegyközi igazgatóságának vezetője elmondta, nincs két egymást követő év, nagy kihívás a vadásztársaságoknak a vadállomány folyamatos figyelése és a természeti rend fenntartása, de együttműködve igyekeznek a zemplén élővilágának megfelelő megóvására.
Az idei évben 83 trófea került itt kiállításra, illetve egy gimbika került ugye terítékre, aki tegnap este esett el. Nehezebb volt ez az év, mint a tavalyi. A tavaly több mint 100 trófeát állítottunk ki. Azt gondolom, hogy megküzdöttünk ezekért a bikákért. Az átlagsúlyok, én azt gondolom, alatta maradnak a tavalyi évnek, de hát ez nyilván az időjárásnak köszönhető. A legnagyobb bika a 12,8 kg-os bika, egy nagyon kiváló, szép trófea. A hegyközben is voltak szép trófák, de mi úgy gondoltuk, hogy egy pár darabot még el kellene engedni, hisz korban nem voltak ott. Az ígéret megvan, tehát a jövő évre, vagy a következő évekre van még olyan bika, amit azt gondolom büszkén fogunk mutogatni a nagy közönségnek.
Északerdő által hozott trófeák azok mennyi vadász között oszlanak meg, tehát mennyire jellemző, hogy egy-egy vadász több szép trófeával is meg tudott jelenni, vagy inkább mindenki egy-egy trófeát hozott.
Ezen a kiállításon igazából nem az Északerdő ZRT-nek a trófea mustrája, a Zemplén üzemi vadászterület, ami 4 erdészetet érint, Telkibánya, Sárospatak, Hegyköz és Hegyalja, tehát a Tolcsó és Pálházi erdészet. Innen összesen 23 trófea került kiállításra, egyébként még 11 trófea van, ami nem került bírálatra, tehát ők nincsenek itt. Én azt gondolom, hogy egy kicsit elmaradtunk, úgy, ahogy a többi vadászatra jogosult az átlagsúlyoktól. Jellemző inkább az, hogy egy-egy trófeát lőnek az ideérkező vadászok, viszont az nálunk érdekes, hogy az öme az belföldi vadász volt. Tehát igazából a külföldi vadászok az idén jobban elmaradtak, de a belföldi kereset az megélénkedett.
Végül az időjárásról. Holnap a párásság, kötfoltok megszűnése után fátyolfelhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban -4 és -2, napközben aztán +11-12 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 7-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, mai adásunk tartalmából. Az új egri közgyűlés 27. munkanapján érkezett Egerbe Lázár János építési és közlekedési miniszter. Idén ünnepli fennállásának 105. évét a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség. A NAV kockázatelemzése hangsúlyozottan fókuszál a tulajdonosváltó cégekre, de kiemelt figyelemre számíthatnak az úgynevezett alvó cégek is, melyeknél hirtelen megnő a forgalom. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az új egri közgyűlés 27. munkanapján érkezett Egerbe Lázár János építési és közlekedési miniszter államtitkári apparátusával. Az általa felügyelt nagy cégek, a Volán, a MÁV és a közútkezelő vezetőivel, hogy megbeszéljék Wagner Ákos polgármesterrel és munkatársaival, hogy a korábbi városvezetés által a Modern Városok program keretében fel nem használt, és ezért elveszített 11,5 milliárd forint fejlesztési pénz milyen formában kerülhet újfent Egerbe. Wagner Ákos polgármester elmondta, 10 éves ciklusról egyeztettek, mely valamennyi fontos területet érintett.
Az egyik ilyen fontos feladatunk az volt, hogy bemutassuk a minisztérium részére Eger megyejogú városának speciális helyzetét, tekintettel arra, hogy Eger a turizmus, bor, idegenforgalom, fürdő nexusából ismert az egész ország számára. Ugyanakkor bemutattuk, hogy adóerőképesség vonatkozásában Egernek, amiben az önkormányzati feladatokat el tudjuk látni, elsősorban a feldolgozóipar és ezen belül is a gépjárműgyártás, ami hangsúlyos. Felvetettük, hogy az ilyen típusú városok vonatkozásában, mint Eger, ami turizmus frekventált, ebben valamilyen változás, valamilyen lehetőséget kérünk. Ennek a kidolgozására mi kaptunk megbízást. Fölvetettük a mai nap az Egervár turisztikai fejlesztésének elmaradását is. Modern Városok programjában ez tartalmazott felvetéseket, vagy tartalmazott fejlesztéseket, ezek elmaradtak. Ezeknek a pótlásáról is sikerült ma tárgyalnunk, egyeztetnünk. Eger városát érintő közúti beruházásokról is beszéltünk a mai nap. Természetesen itt frekventáltan az egri elkerülő útnak a helyzetével kapcsolatosan, ez teljes egészében állami beruházás, ennek a helyzetéről és a következő lépésekről is egyeztetés zajlott. Felvetettük azt, hogy Eger megyejogú városának az M25-ös autópálya vonatkozásában a magyar kormány mindegy 67 milliárdos fejlesztés keretében egy utat épített. Ugyanakkor megépítette, felújította most az Eger-Szilvásvárad közötti útszakaszát is ennek a résznek, viszont az Egerben átvezető 25-ös számú főútnak a felújításával kapcsolatosan érdeklődtünk, hogy ebben hogyan lehet és milyen előrelépéseket tudunk tenni a következő időszakban.
A vár fejlesztéséről, az Eger-Eger-Szalóki út állami kézbeadásáról és a többi összekötő út felújításáról is kért támogatást Eger. Szó volt még az intermodális csomópont kialakításáról, a vizes létesítmények a fedett úszoda és a strand felújításáról, üzemeltetéséről, az ipari park bővítésének lehetőségeiről is. Lázár János miniszter valamennyi területre vonatkozóan különféle konstrukciókban megoldást ígért, különös tekintettel a közlekedés fejlesztésre.
Az észak-kelet-magyarországi régió számára egy fantasztikus, nagy volumenű útfelújítási programot indítunk, ez az M3-as autópályának az újjáépítése. Nem kisebb dologról van szó, mint hogy az M3-as autópályát Magyarország kormánya a működtető koncesszióval közösen a következő években teljesen újjáépíti. Mintegy 100 milliárd forint értékben újul meg az M3-as autópálya 2025. augusztus 31-ig, és szeretném jelezni, hogy az M3-ast, az M31-es csomóponttól Gyöngyös városáig mintegy 420 milliárd forintból hatsávossá fogjuk építeni. Nagyon sajnálom, hogy az előző városvezetés és a korábbi kormányzati szervek impotenciájának köszönhetően nem valósult meg az eddig tervezett várfejlesztés. Ezt most nekünk kettőnknek kellett kézbe venni, és miután 75-ösök vagyunk, ezért még potens állapotban leledzünk. Következésképpen készek és képesek vagyunk arra, hogy megvalósítsuk ezt a fejlesztést, amiben meg is állapodtunk. Eger megye Jógúváros önkormányzata és Magyarország kormánya egy új 10 éves együttműködési megállapodást köt az egri vár fejlesztésére. 10 lépésben fogjuk fejleszteni az egri várat. Az eddig elkészült tervek és a város által már megismert programok végrehajtása módján. Ennek egyik első lépéseként a terveket fölülvizsgáljuk, átdolgozzuk, és a tárcám, aki az örökségvédelemért és a nemzeti várprogramért is felel, 1 milliárd forintot biztosít első lépésben az elveszített 5,7 milliárdból Eger megyejogú városának még december 31-éig. Eger városát ketté szeli a városon áthaladó 25-ös főút. Az egriek régi terve és álma egy elkerülőnek, egy keleti elkerülőnek a megvalósítása, amely egy 16,5 kilométer hosszú útépítés lesz, 100 milliárd forintba fog várhatóan kerülni.
Sok más téma mellett még szó volt a 25-ös főútvárosi szakaszának megújításáról és arról is, hogy a Bicskei úszoda üzemeltetését örökségvédelmi okokból átveszi az állam. Lázár János miniszter beszélt még a 60 füzesabony Eger vasúti pálya felújításáról, itt 135 milliárd forintos beruházással, 20 perccel csökken majd az Eger-Budapest közötti menetidő. Idén ünnepli fennállásának 105. évfordulóját a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség. Gecse Bertalanné több mint 30 éve tagja a szervezetnek, elnök helyettesként segítve a mindennapi munkát. Kiemelte, a helyi gyülekezettel szorosan együttműködve igyekeznek számos programon megjelenni, időseket látogatni, és Isten igéjével, valamint szeretetükkel táplálni az embereket.
A gyülekezet nőszövetség munkájáról tud, mert bevonjuk a gyülekezetet is bármilyen szervezésbe, tehát gondolok egy szeretett vendégség, akkor megkérjük a asszonytestvéreket, hogy aki tud sütni, akkor az süteménnyel járuljon hozzá. Most volt itt a városunkban a H2Ö, az élet vízforrása, a református egyház bizonyságtétele, ahol az asszonytestvérek nagyon oda tették magukat és sütöttek, és nagyon szép alkalom volt. Háttérbe nem szorulunk, mert minden hónap első kedjén van bibliaóra. És ezt tiszteletes úr kihirdeti, és tudják, hogy na most az asszonyok mire készülnek, mi a feladat. Mindig van feladatunk, mindig van olyan, amikor meg kell látogatni egy idős beteg asszonytestvért, vagy egy 90 éves évfordulóra szoktunk elmenni, amikor 90 évesek a testvérek, akkor elmegyünk tiszteletes úrral vagy tiszteletes asszonnyal meglátogatni őket. Aztán valóban a városunkban ugye két öreg otthon van, oda elmegyünk, elkísérjük, erről is tud a gyülekezet. Adventi ebédet szervezünk a gyülekezet 75 éven felülieknek. Tehát nem bújunk el a gyülekezet háta mögé, hanem valóban előtte szolgálunk, és sok olyan esemény van, világi manap a nőkért, az március első hetében van, akkor imádkozunk a gyülekezettel együtt, aztán az imanap, ami december 4-én van, a Kárpát-medencei imanap, az is a gyülekezet keretén belül van. Amikor eseményekre elmegyünk, országos eseményekre elmegyünk a központba Budapestre, akkor tiszteletes úr tájékoztatja a gyülekezetet, hogy hol volt a nőszövetség, ki kapott díjat, milyen feladat vár még a nőszövetségre, tehát dolgozik a nőszövetség, és azért is mondtam az elején, hogy egy jól működő nőszövetség ott van a lelkipásztor hátam mögött, és ez valóban így van, hogy nagyon jó közösen együtt dolgozni, és együtt vinni mindazt a terhet, ami nem csak a nőszövetségé, hanem az egész gyülekezeté. De erre kiveszi a részét a nőszövetség legjobban.
A NAV kockázatelemzése hangsúlyozottan fókuszál a tulajdonosváltó cégekre, de kiemelt figyelemre számíthatnak az úgynevezett alvó cégek is, melyeknél hirtelen megnő a forgalom, mondta el rádiónk hallgatóinak dr. Paskujné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal kockázat elemzése hangsúlyozottan fókuszál a tulajdonosváltó cégekre, de kiemelt figyelemre számíthatnak az úgynevezett alvó cégek is, amelyeknél hirtelen megnő a forgalom. Így került a NAV revizorainak látókörébe az a Csalárd cég is, amely új tulajdonosával kiemelkedő forgalmat bonyolított, éppen csak az eladások nem jelentek meg a bevallásaiban. Egy korábban évekig átlagosan működő, a tulajdonosváltás után azonban újjáéledő vállalkozás lett gyanús a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőreinek. Az új tulajdonossal a cég kiugróan magas forgalomnövekedést produkált, több 100 millió forint értékű árut importált az unión kívülről. Az ÁFA bevallás és az online számlarendszer adatai szerint azonban a vállalkozásnak a behozott termékekből egyáltalán nem származott bevétele. Úgy tűnt, nem számlázták tovább az árut, de a cég a szállítmányokat nem is raktározta. A NAV ellenőrzésbe kezdett, és arra is felkészült, hogy a megállapítandó valószínűleg jelentős összegű áfahiány behajtása is veszélyben van. Ezért ideiglenes biztosítási intézkedéssel előkészítették az áruk egy részének lefoglalását. Az ellenőrzéssel megállapított több mint 47 millió forint kötelezettség megfizetésének biztosítására a NAV szervek egy konténernyi, csak nem 20 ezer dobozt kitevő árut foglaltak le. Ugyanakkor a cég bankszámláinak zárolása is eredményes volt, így a költségvetést ért tár szinte teljes mértékben megtérült.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Vámos Györkön és Jászberényben áldotta meg az új óvodákat Ternyák Csaba egriesek. Az Egri Főegyházmegye Magyarország kormányától egy kormányhatározat alapján kapott támogatást. A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja támogatási cél megvalósítása érdekében, amelyet a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével használt fel. Ennek köszönhetően a Főegyházmegyében a felújítások mellett új óvodák is épülnek. Vámos Györkön a Tulipán Katolikus Óvoda óvodásai már otthonosan érzik magukat az épület falai között, szeptembertől az új épületben zajlik a nevelőmunka. A november 6-án szerdán megtartott ünnepélyes átadáson a köszönet szavai mellett célokat is megfogalmaztak a megszólalók. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a térség egyházi intézményei harmóniát és elveket adnak át a gyermekeknek és rajtuk keresztül a szülőknek. Gedei Zoltán polgármester a település és az épület történetét idézte fel. Ott, ahol egykor tanácsháza működött, ma a jövő nemzedékének oktatása, nevelése zajlik. Az épület homlokzatát a lakosok kérésére megtartották, mert annak idején az ő adományukból és összefogásukkal épült meg. Kohajda Zoltán plébános rámutatott, hogy az épület egy része a település múltjához tartozik, ám a korszerű óvoda már a jövőt határozza meg. Az épület a keresztény jövő háza, ahol pótolhatatlan keresztény értékeket adnak át a jövő nemzedékek számára, akiknek majd szembesülniük kell az isteni tanítást cinikusan és elfogultan kezelő, minden krisztusi értéket megkérdőjelező és a keresztény identitást teljesen feladó nemzedékekkel. Arra buzdította az óvodapedagógusokat, hogy hittel, lelkesedéssel és optimizmussal felvértezze, akár ellenszélben is folytassák a megkezdett munkát. Tóth Zoltán gyuláni igazgatóasszony egyebek mellett arról az útról beszélt, amely a tervektől a megvalósításig vezetett. Ezen az úton sok ember adta anyagi és lelki támogatását, ötletét, és ezáltal lehetőség nyílt, hogy minden igényt kielégítő környezetben munkálkodjanak a hit a keresztény értékek továbbadásán. Ternyák Csaba egriesek rámutatott, hogy az intézmény nem viseli egy szent nevét, ám mindannyiunkat arra hív Isten, hogy szenté váljunk. Ha az intézmény szeretetre, harmóniára, boldogságra nevel, és a település minden lakója erre törekszik, akkor más lesz a világ. Nem az a fontos, hogy oltárra emelt szentek, hanem hivatásunk szerint az Isten által elfogadott szentek legyünk. Jászberényben a Szent Rozália katolikus óvodában 63 óvodás kezdte meg az óvodai életet. Az ünnepélyes átadáson Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, a katolikus óvoda programon keresztül az országban 120 ilyen intézmény újult meg, ebből 49 most épült, 71 pedig felújított, illetve kibővített intézmény. A római és a görög katolikus egyház 13 000 férőhely megújításán, ezen belül 4 000 új férőhely megvalósításán működött közre az állammal. A számok azt mutatják, hogy az egri főegyházmegye kiemelkedik ebben a tekintetben, hiszen itt 6 épületet megújítanak, és 20 teljesen új intézmény szolgálja majd a gyermekek nevelését. Egyházaink 1000 éve részt vállalnak a hit továbbadásában, mint pedig oktatási, nevelési és szociális intézmények fenntartásában és irányításában, hangzott el. Pócs János, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a legnagyobb érték az, amit gyermekeinknek, gyermekeinkért teszünk. Így a most átadott háromcsoportos óvoda az első lépcsőfok abban, hogy Jászberény az óvodától egészen az egyetemig szolgálja a gyermekek lelkinevelését. Ez a garancia arra, hogy 10-20-30 év múlva is lesznek a templom falai között hívek. Budai Lóránt, Jászberény polgármestere felidézte az egyházmegyével közös fejlesztési terveket, valamint köszönetet mondott a főpásztornak az együttműködésért és támogatásért. Szántó József főesperes plébános az 56-os eseményeket idézte fel, amikor leégett és ledőlt a jászberényi templom tornya. Akkor senki sem gondolta, hogy ilyen szép jövője lesz nemzetünknek, amikor nem csak templomok újulnak meg, hanem oktatási nevelési intézmények és keresztény értékek továbbadásán munkálkodnak. A kormány és az egyházmegye együttműködése révén épült meg az óvoda, de a valódi feladat, hogy az óvoda pedagógusok és a szülők a gyermekek lelkében építsék Isten országát. Kis Istvánné óvodaigazgató elmondta, a szülők részéről egyre nagyobb igény mutatkozott az óvoda bővítéséért, így idén 63 óvis kezdte meg az életét az intézményben. A legkorszerűbb épületgépészeti technológiákkal megépített, modern berendezésekkel felszerelt óvoda nem csak a kényelmet, hanem a gyermekek teljes körű fejlődését, fejlesztését is szolgálja. Elsődleges feladatuk a gyermekek szeretetteljes nevelése, egy olyan légkör megteremtése, ahol egészséges lelkületű, vallásos magyarokká válhatnak. Az ünnepség végén a főpásztor megáldotta az épületet és a benne dolgozókat, a legfontosabb küldetése bíztatta őket arra, hogy Istenhez vezessék a gyermekeket. Új egységgel bővül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményrendszere. Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvoda és bölcsöde Nyírkércsi Petőfi Sándor tagiskolájának udvarán található óvodát átvette az egyház. A részletekről Rostás János Tibor polgármestert hallják.
19-ben, amikor polgármesternek választottak, akkor én újra a programodat tűztem ezt az elképzelést, és 3 év kellett hozzá, de az egyházzal való kapcsolatfelvétel olyan sikeres volt, hogy 2 évvel ezelőtt az iskolát sikerült egyházi fenntartásba adni, és már akkor elhatároztuk, hogy a nevelési rendszer akkor folyamatos, akkor élményszerű, hogyha ehhez az óvoda is csatlakozik. Tehát az óvoda története most fejeződött, mondjuk úgy, hogy az állami fenntartásban be, és az egyházi fenntartásban pedig most kezdődik.
Rozinka Mihály az intézmény igazgatója.
Jelenleg az új óvodánk, amit most veszünk át, tehát nekünk új, 2 csoporttal működik, 32 gyerekkel. Maci csoportban is 16 gyerek van, a Napocska csoportban is 16 gyerek van, jelenleg 3 óvónővel, 2 dajkával indulunk, és nem titkolt szándékunk az, hogy fejlesszük tovább a létszámot is, és olyan óvodásokat tudjunk majd itt kinevelni, akik a katolikus általános iskolánkban jöhetnek be első osztályba, és így egy ilyen felmenő rendszert alakítunk majd ki.
Az épületet Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök áldotta meg, aki bejelentette, hogy jövőre egy új óvodát építenek a településen.
Ha tudunk találni, és a polgármesteri hivatal, illetve a polgármester úrral együttműködve találunk egy olyan telket, amit az önkormányzat rendelkezésünkre bocsát, akkor az egyházmegye saját forrásból egy új óvodát épít itt a településen. Reméljük, hogy sikerül.
Új egységgel bővül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményrendszere, ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. A nagymarosi ifjúsági találkozó egy évben kétszer, két nap program a fiataloknak, azonban az ott kapott lelki töltet a hétköznapokra is velük marad, írja a kolléganőnk Domán Vivien. Idén ősszel 50 éves jubileumát ünnepelte a találkozó, így ez egy háladás is volt az eddig kapott kegyelmekért, hivatásokért, barátságokért, olvasható a beszámolóban. Minden évben több szerzetesen visz fiatalokat a programra. A jubileumi alkalomra is számos gyermek és fiatal felnőtt indult útnak az Egri Főegyház megyéből is. A Don Bosco nővérek az Egri és Maklári oratórium fiataljaival közösségépítésként is megélték az őszi napot. Többféle interaktív programot kipróbálhattak a résztvevők. A program elején az idősebbek meséltek az előző fél évszázadnyi találkozókról, amit örömmel hallgatott a mai ifjúság. Erdélyi Bernadett, Egri és Maklári animátorok örömmel meséltek a találkozó után, mekkora lelki töltetet adott nekik és az oratórium fiataljainak az utazás. Nagyon szép és megható volt számomra az egész nap, Ági nővér kíséretével mindenki nagyon jól érezte magát, a programok is jók voltak, a fakultáció ideje után a Dunához is kisétáltunk, ami nagyon jó élmény volt és mindenkinek tetszett. A szabad ég alatt imádkozhattunk és szentmisén vehettünk részt. Bár az időjárás nem volt a legszebb, Isten beragyogtatta szívünket emlékkel és örömmel. Ez egy örök emlék, amit egyik résztvevő sem fog elfelejteni, írta Erdélyi Bernadett. Evangelizáció lesz az Egri Lajosvárosi templomban november 9-én szombaton. A program délután 2 órától dicsőítés, 3 órától tanítás, 4 órától agapé, aztán délután 5:30-tól szentségimádás, majd 17:30-tól szentmise, utána pedig közbenjáróima. Közreműködik az Elizeus szolgálócsoport Budapestről, a Hegyközi Karizmatikus Megújulás zenei szolgálattal és az Egri Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség, tehát Eger Lajosvárosi templomában november 9-én szombaton. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 000 fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szentatya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án szombaton 14 órától a Bokcsarnokban várja a Forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, András Valvi Mirjam és Benkovics Péter, majd beszélgetés lesz Gulyás Michel olimpiai bajnokkal, aki a párizsi ötkarikás játékokon 5 tusában szerzett aranyérmet. A tanítást dr. Gájer László atya tartja, majd a 17:45-kor kezdődő szentmisét dr. Fábri Kornél püspök mutatja be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A Forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak, egyéni vagy csoportos regisztrációval lehet jelentkezni. November 15-ig lehet jelentkezni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat. A pontatárokat január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy ilyen alkalmazás több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Debnár Ádám, Bércesi András és Koleszár Krisztián. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztőbemondó Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
turning out to be one of those days when everything around is suddenly dark and gray. It's not true every time you fall, nobody's there to answer when you call. Never easy to explain. You're searching everywhere for something to relieve the pain. Not by anger, not by fear of foe. Somebody's there to lend a hand of hope.
A régió sportja.
Pályafutásának újabb jelentős állomásához érkezett Fábián Mihály, egykori NB1-es és FIFA jelvényes labdarúgó játékvezető. Edzői életműdíjat kapott Bakosi Béla, nyíregyházi atlétika edző. Nemzetközi sportdíjátadó gálát szervezett az ózdi Pitbull Team vezetése. Sporthetet tartottak a napokban a közösségi házban Putnokon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Pályafutása újabb jelentős állomásához érkezett Fábián Mihály, egykori NB1-es és FIFA jelvényes labdarúgó játékvezető. A hamarosan egy évtizede az 5. kontinensen dolgozó, jelenleg az Óceániai Labdarúgó Szövetség alkalmazásában álló 44 esztendős miskolci sportember a közelmúltban bekerült a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ellenőri keretébe, és a FIFA már több mérkőzésre delegálta. Edzői életműdíjat kapott Bakosi Béla. A nyíregyházi atlétika edző a Magyar Edzők Társaságának gála vacsoráján a Puskás Arénában vehette át az elismerést. Bakosi Béla tanítványai az elmúlt évtizedekben olimpiai döntőben, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon is képviselték a magyar színeket atlétikában. Most őt hallják.
Igazából én nem akartam edzősködni. Versenyzői pályafutásom alatt mindig kérdezték, hogy leszek edző, és én elhatárolódtam, mondtam, én nem szeretnék edző lenni, de végülis az élet úgy hozta, hogy csak edző lettem. Annak idején a Vaszi Tünde átjött ugye Romániából, és hozzánk jött, tehát végülis a feleségem, mert jól ismerték egymást, és akkor kezdtem el vele dolgozni, ugyan ő nem olyan sokáig maradt Nyíregyházán, de utána végül is megtetszett a dolog, és hát végül is ez lett a vége, hogy több mint 30 éven keresztül neveltem Nyíregyházán az atlétákat.
Bakosi Béla elárulta azt is, neki milyen edzői voltak.
Nekem két edzőm volt, kettő. Az első a Sige Zoltán, aki a pályafutásom nagy részét irányította. Tőle nagyon-nagyon sokat tanultam. Ő egy nagyon jó pedagógus volt, nagyon jó szakember. Az, ami mutatta is, hogy nem csak én lettem Európa-bajnok nála, hanem egy Pálóczi Gyula távolugró is. A másik edzőm az Kis Tamás, aki végül is sportásom volt, de ő már korábban abba hagyta a versenyzést, és már edzősködött, amikor Siger Zoltán elköltözött Nyíregyházáról, és akkor én Tamással kezdtem el dolgozni, de Tamás is Zolitól, Sigertől tanulta a szakmát, tehát lényegében nagy változás nem volt a szakmai irányításban, de nála is értem el magyar rekordot. Úgy szokták mondani, hogy a versenyző, aki edzőnek áll, akasztják a hóhér, de ez tényleg úgy van, mert versenyzőként könnyebb dolgom volt, mert a hibákat azt én magam ki tudtam javítani, tehát ha valami nem stimmelt, vagy nem ment a versenyen, az edző segítségével én tudtam korrigálni. Viszont az edző kínál a pálya szélén, megpróbál segíteni a versenyzőnek, de a versenyző ezt nem biztos, hogy meg is tudja oldani. Tehát így nehezebb dolgunk van kívülről a pályán. Tehetetlen az ember, hogyha valakinek, valamilyen versenyzőnek valamilyen mozgás nem megy, vagy egyáltalán az eredményesség. Tehát sokkal könnyebb versenyzőnek lenni, mint edzőknek.
Beszélt arról is, milyen az atlétika jelenlegi kiválasztása a régiójában.
Végül is, amikor én elkezdtem edzősködni, akkor volt egy jó kiválasztási rendszer a Vasvári Pál gimnáziumban. Szalka tanár úr egy nagyon-nagyon-nagyon jó, meg orrendi misi volt akkor. Tehát ők a megyét végig pásztázták, és a tehetségek, egy Pálóczi Gyula, a feleségem szedzeg, és úgy kerültek be vidékről. Tehát akkor volt egy nagyon-nagyon jó kiválasztási rendszer, és egy beiskolázás a Vasváriba. Hát sajnos ez most nem működik, tehát nincs ilyen. Igazából aki betéved az atlétikára, vagy ismeretség alapján, nekünk is már ugye a korunknál fogva a volt tanítványok hozzák a saját gyerekeiket, tehát a mostani sokkal nehezebb megtalálni a tehetségeket, mint a régebben. Tehát így, ez most nagyon hiányzik, az a rendszer, az a kiválasztási rendszer, hogy egy megyét végig néznénk, hogy azokat a gyerekeket tudnánk behozni, aki tehetséges, csak hát ez így most nem működik. Én a saját sportágomat, tehát az ugráshoz, a sprinthez, az ember észrevesz, hogy valakinek gyorsabb okája, vagy ügyesebb a kelleténél. Igazából ez nem jelenti azt, hogy később nagy versenyző lesz, megvan rá a lehetőség, mert ugye én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valaki nagyon-nagyon jó versenyző legyen, az a fej, az 60%, és a többi a fizikai, szerencse, egyéb adottságok. Tehát ha valaki hiába tehetséges fizikálisan, ha nem olyan a hozzáállás a feje, akkor abban nem lesz sose a sportoló igazából.
Bakosi Béla beszélt fiáról, Bakosi Péterről is, aki magasugró.
Az ember a saját gyerekét edzeni, hát nem egyszerű dolog, hozzáteszem. Igaz, ez egy kényszerhelyzet volt itt Nyíregyházen, de attól függően én úgy gondolom, hogy Péterrel nagyjából meg tudtuk azt oldani, amit kell. Most vagyunk olyan helyzetben, és úgy jegyeztünk meg, hogy az én volt edzőm Tamás segítségét kérjük, hogy itt az utolsó egy-két évben, ha tudnak még valami olyasmit összetenni, vagy összerakni szakmailag, ami esetleg még egy tovább fejlődés jelentene, mert úgy gondoltuk Tamás, hogy Péter egy olyan 230 centire képes fizikálisan, csak ezt realizálni kellene, ezt próbáljuk meg, vagy próbálják meg ők. Én is segítem természetesen itthon, amikor itthon edz, de igazából Tamás irányítja most az edzéseit.
Bakosi Béla rengeteg kiváló versenyzőt edzett.
Igazából a legnagyobb versenyzőm az Vaszi Tünde volt, aki ugye átjött Magyarországra annól, annak idején Romániából, majd később felköltözött Pestre, és a Sydney olimpián visszajött hozzám abban az évben felkészülni, és hát végül is hetedik lett az olimpián, és abban az évben ugrott 670 centit nálam, bár az olimpián nem úgy sikerült, mert előtte nagyon beteg volt, és úgy utazott ki, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó eredmény. De hát Ágoston Dániel volt, sprinter, Vas Dávid, Vas Lászlónak a fia, Resán Gergely, Kaptúr Éva, és ezen kívül nagyon-nagyon sok, közel 100, vagy most már több mint 100 magyar bajnokon van, nagyon sok válogatott atléta, tehát így most hirtelennyiben nem tudok mindenkit felsorolni.
Ma már nyugdíjasként végzi munkáját.
Ez lenne az ideális, tehát hogyha valaki nemzetközi szinten akar dolgozni, ez lenne az ideális, hogy csak az atlétikával, vagy csak magával az ugrással foglalkozna, mert igazából ma már olyan magas szinten van a nemzetközi élvonal, hogy itt nem elég csak edzést megtartani, elemzést, szakirodalmat, mindent kellene ahhoz az embernek olvasnia, meg megtalálnia, ami a továbbfejlődéshez elengedhetetlen szükség. Tehát én most egy olyan kellemes helyzetben vagyok, hogy délelőtt ráérek, és esetleg az edzés felvételeit elemzem, vagy Tamással egyeztetek, Kis Tamással, tehát, vagy Petinek a mozgását. Tehát ez lenne, mondom, az ideális, de amikor az ember ugye van egy főállás, és csak másodállásban edzősködik, akkor az sokkal-sokkal nehezebb.
Nemzetközi sportdíját adó gálát szervezett az Ózdi Pitbull Team vezetése. Így már harmadik alkalommal jutalmaztak meg hazai és nemzetközi sikereket elért sportolókat, szakvezetőket. Sós Lajos szervezőt hallják.
Ez a harmadik nemzetközi sportdíját adó gála, és mindig próbálunk olyan dolgokat belevinni, hogy nem csak a küzdősport világáról van szó, hanem van itt autóversenyző, fogathajtó, K1-es, MMA-s, vannak különleges dolgok, női ökölvívó világbajnoki helyezett.
Az eseményen több kiemelkedő sportoló is jelen volt. Az ünnepélyes díjátadón az első díjat Besztercei Raimond küzdősportoló vehette át, majd Csank János, egykori labdarúgóedzőt, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitányát szólították fel a színpadra. A műsorvezető Elek István autóversenyző, Adamkó Viktor küzdősportbajnok, Vitál Dominika ökölvívó, Ádám László fogadhajtó pályafutását is ismertette, ugyanis ők mindannyian elismerésben részesültek az est folyamán. Sós Lajos egykori tanítványának is sikerült meglepetést okozni. Kovács Ariel, kétszeres Kempó világbajnok, sokszoros K3-as magyar bajnok, világkupa győztes, küzdősportolót hallják.
De még eljutottam idáig, ez nagyon hosszú út volt, és nagyon sok kemény óra, percek, ugye? De az edzőtársaim ugye segítettek, és az edzőm is, ez a díj nélkülük nem jött volna össze, és a családom támogatása nélkül. 4 éve sajnos már nem tudom ezt a sportot űzni, ugye, de ugyanúgy a napjaimban azért edzeni leszoktam járni, egy héten minimum 3-szor, de már versenyszerűen ezt nem tudom űzni.
Végül, de nem utolsó sorban Berki Renátót díjazták a gálán, mivel megnyerte a rendőrség által szervezett Police Fight Challenge 2024 főmérkőzését.
Ez nem csak az én érdemem, hanem azt, hogy ketten indultunk el útnak az edzőmmel, és egyedül éreztem magam akkor még, ketten voltunk, de annyit beszélgettünk az úton, hogy rájöttem, hogy itt nem csak azért megyek küzdeni, hogy most én egy győzelmet elhozzak, hanem itt az Ózdiakért mentem küzdeni, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy hát igen, én ebből a kisvárosból feljutunk a nagyvárosba, és a nagy osztrák harcosokat is sikerül legyőzni.
Sporthetet tartottak a napokban Putnokon a közösségi házban. Dakó Sándor programvezetőt hallják.
Putnokon szerveztünk sportnapokat. Ma a jégkorongot szeretnénk bemutatni, a jégkorong sportnak minden csínyát, bínyát és a boxot. Hétfőn Fitparkban voltunk, kedden sétáltunk a gyerekekkel, hátul voltunk a Fitparkban, és a mai nap az, ami konkrétan inkább a sportról szólt. A gyerekek a sportra mindig kaphatók, tehát mozgás nagyon-nagyon szeretik. Csak annyi, hogy nem elég széles látókörűek, tehát egy vidéki kisvárosban vagyunk, olyan nehezen lehet rávinni a gyerekeket ezekre az egyedi sportokra.
A sporthéten bemutatták a thaiboxot is. Szepesi Attillát, a kazincbarcikai küzdősportese elnökét hallják.
Népszerű, szívesen járnak a gyerekek, és az is igaz, hogy a mai világban már egyre jobban nagyobb szükség van arra, hogy megtanulja megvédeni magát, illetve tényleg egyre kevesebb az empátia a világban egy szóval, és már oda kell figyelnünk egymásra. Én szerintem ez a legfontosabb, hogy ha valaki esetleg nagyobb tudással rendelkezik a másiknál, akkor ne elnyomja, hanem felemelje. Gyerekkorban a legjobb elkezdeni, szerintem ilyen kamaszok szoktak legjobban járni, hogy úgymond ez a 14-15-16, de vannak ilyen szélsőségesek gyerekek, kicsik, 5 év, 6 év, és akkor utána a felnőtt. 4 világbajnok is kijött az egyesületünkből, Józsa Ádám, Doró István személyében, illetve Forgon Árpád és Spét Norbertnek személyében.
Szepesi Attila elárulta azt is, hogy milyen rendszerességgel tartják az edzéseket.
Hétfő, szerdán, pénteken vannak az edzések a Szaléziba, Kazincbarcikán. Igazság szerint a heti 3 az egy rendszeres olyan mozgás, ami szerintem szükség van egyszer a szervezetre, egyszer, hogy az egészség, és hogyha sportszerűen szeretnénk a heti 5.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Nyár van, olvad a málna számban, éget egy könnyű lázban, ha a válla válhoz ér, és minden percben nyár van, a csókot pihen az ágyban, lassan ébresztem hát. We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.